Hölgyeim és uraim, itt van a vonalban Greksa Liliana, aki egyrészt nekem régi kollégám, másrészt pedig az ukrán nemzetiség parlamenti szószólója. Szia Liliana!
Szia, szervusz András, üdvözlöm a hallgatókat.
Mit jelent az, hogy valaki nemzetiségi szószóló a parlamentben?
Az ukrán nemzetiségi szószóló mellett a többi őshonos nemzetiségnek is van szószólója, sőt a német nemzetiségnek van nemzetiségi képviselője is a parlamentben. Ugye az alkotmány elismeri azt, hogy az őshonos nemzetiségek azok ugye államalkotó tényezői a magyar államnak, és ennek megfelelően ugye több szinten biztosítják a nemzetiségek képviseletét, állami és önkormányzati szinten is, és az egyik képviselet az tulajdonképpen a nemzetiségi parlamenti szószóló, illetve a képviselő intézménye. Ezen kívül ugye a nemzetiségeknek vannak önkormányzatai is, helyi szinten, regionális szinten, illetve országos szinten, és hát természetesen a nemzetiségek érdekeit még a civil szervezetek is képviselik, a nemzetiségi civil szervezetek.
Az ukrán nemzetiségről, és remélem, hogy nem bántok meg ezzel senkit, de viszonylag keveset lehetett hallani, talán a legkisebb nemzetiség Magyarországon?
Ugye minden 10 évben van népszámlálás, és ennek megfelelően ugye megvan, hogy melyik nemzetiséghez tartozónak hányan vallották magukat. Ez ugye egy önkéntes bevallás.
Igen.
Úgyhogy igazából ez nem annyira visszaellenőrizhető. Na most 10 évvel ezelőtt 5-6 ezer ember volt, aki magyar állampolgárként, ukrán nemzetiségűként definiálta magát. Egy icipicit pontosítanám is már is, amit most mondtam, mert például ugye a mostani népszámláláson egy nagyon érdekes helyzet állt elő, ugyanis nem csak állampolgárokat vesznek számba, hanem ugye mindenkit, aki 3 hónapnál hosszabb ideje tartózkodik már Magyarországon.
Aha.
És most például biztos, hogy nagyon-nagyon sok ukrán nemzetiséghez tartozó lesz majd, hiszen nem csak a magyar állampolgárokat veszik számba a népszámláláskor, viszont a nemzetiségi törvény hatálya alá azok a magyar állampolgárok tartoznak, akik valamilyen nemzetiséghez tartozónak vallják magukat.
Hű, hát nem egyszerű a dolog.
Nem. De hát ezt úgy kell elképzelni, hogy most például itt van nagyon-nagyon sok ukrán menekült, és ők ugye a népszámláláson azt vallották, hogy ők akkor ukrán nemzetiségűek. Tehát a népszámlálási adatokban valószínűleg most nagyon-nagyon-nagyon magas lesz az ukrán nemzetiségűek aránya. Viszont valójában, amikor mondjuk 2024-ben lesznek nemzetiségi önkormányzati választások, akkor választóként ezek az ukrán menekültek nem vehetnek részt a folyamatban, hanem csak azok a magyar állampolgárok, akik ukránnak vallják magukat, ukrán nemzetiségűnek, mint például ugye én is, hiszen az édesanyám ukrán származású, nekem ugye az édesapám magyar, viszont kiskoromtól kezdve mind a magyar, mind az ukrán kultúra és az identitás az megvan az életemben, éppen ezért én magyar állampolgárként ugyan, de ukrán nemzetiségűnek vallom magam.
Világos, és hát nyilván a fő témánk azért a menekültek lesznek, de azt még hadd kérdezzem meg, hogy ha én jól tudom, akkor az ukrán nemzetiség az ugye Galíciából valamikor, nem tudom, 16-17. Század, de hogy főleg Horvátországba mentek, illetve valamennyien Budapestre, Pest-Budára. Te tudod egyébként, hogy a te őseid honnan jöttek, és mikor?
Én ugye speciális eset vagyok, mert ahogy mondtam, nekem ugye az édesanyám ukrán, és az édesapám magyar, tehát én mondjuk úgy, hogy egy bevándorló családból, vagy félig bevándorló családból származom, tehát, hogy ha most nagyon-nagyon szigorúan definiáljuk, akkor én nem tudom visszavezetni az őseimet Magyarországon, az ukrán őseimet a 17. századig is akár, hanem ugye nekem édesanyám és édesapám találkoztak Ukrajnában a 70-es években, összeházasodtak, és akkor, amikor apukámnak a kiküldetése lejárt, akkor ide költözött vissza Magyarországra ugye a kiküldetésből, és akkor ugye jött vele anyukám is, meg már én is, hiszen megszülettem kint. Tehát ugye ez egy speciális dolog, mert hogy azt gondolom, hogy különben azok az ukránok, akikről te beszélsz, sajnos nagyrészt asszimilálódtak az évszázadok során. Én nem nagyon tudok arról, hogy lett volna így a 20. század közepétől aktív ukrán nemzetiség, de azt például tudom, hogy nekem az édesanyámnak, ugye, aki Nyugat-Ukrajnából származik, a nagypapája, tehát az én dédnagypapám, ő ugye az osztrák-magyar monarchia seregében szolgált, ukránként, de ugye nem mozdult onnan Galíciából, tehát jól mondtad, igen. Tehát, hogy Galíciára én vissza tudom vezetni az őseimet, de ugye a mostani Magyarország területére nem. Viszont számtalan olyan nemzetiség van, ahol ugye itt az tehát olyan szinten megőrizték az identitásukat, hogy Magyarország, a mostani Magyarország területén is, mint például a szlovénok, vagy a szlovákok, ugye így definiáltan megvan, hogy melyik
Persze, horvátok, bunyevácok, sokácok.
Így van, így van, ajaj, így van. De abszolút. Például ugye a görögök, ők ugye a görög polgárháború után jöttek ide menekültként, és ugye mostanra már aztán nagyon-nagyon kinőtték magukat, és hát ugye nagyon-nagyon jól őrzik a kultúrájukat. Ugye a bolgároknál is ugye definiált, hogy például Budapesten belül is körülbelül hol találhatóak, és ugye nekik is nagyon-nagyon erős szervezetű, de kicsik, de nagyon-nagyon összetartóak. Az ukránságnál én úgy tudomásom szerint a 90-es években kezdődött el így egy ilyen önszerveződés az ukrán nemzetiségen belül, és tulajdonképpen akkor lett megalapítva a rendszerváltás után a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, és ugye abból nőtte ki magát az ukrán közösségi és kulturális élet, aminek köszönhetően most például nagyon sok szobor, emlékjel van Magyarországon, ami ugye felkutatta az ukrán-magyar kapcsolatokat. Most mondok egy példát, például a Tihanyi apátságnál ott van Első András és Anasztázia kievi hercegnőnek a szobra. Ugye
Aha,
Anasztázia,
tényleg.
Ő ugye Első Andrásnak volt a felesége, és ő hozott ugye szerzeteseket is, meg apácákat is Kijevből, és ugye Első András alapította a Tihanyi apátságot, és ugye ott van az apátság mellett ez a szobor, amit például pont a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület alapított. Vagy például ugye a Ruszalka Dnisztrovája kiadvány, ami egy ukrán kiadvány, de mivel Ukrajnában nem lehetett ukrán nyelven kiadni kiadványt, ezért itt Budán, a budai nyomdában adták ki, és akkor például annak is van egy emléktáblája. Vagy például van ugye az ukránoknak a nagyon híres költőnője, Lesja Ukrainka, és kiderült, hogy ő is megállt itt például Magyarországon, és akkor most például a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesületnek az elnöke, ő különben történész, és ő például azzal is foglalkozik, hogy felkutassa ezeket a levéltárakban ezeket az emlékeket. De mondok még egy példát, Hrihori Szkovoroda, aki egy költő, ukrán költő és filozófus, ő például Tokajban élt 5 évet, és ott a templomban szolgált úgymond énekesként, és akkor például neki is van emléktáblája Tokajban. Tehát, hogy ugye a 90-es évektől kezdődött ez az aktív öntudatosság Aha. és önazonosság, és akkor erre alapozva megtalálása azoknak a gyökereknek, ami így összeköti a magyar és az ukrán népet.
Mi a helyzet a vallással? Tudom, hogy a bizánci kereszténység az rettenetesen bonyolult, és iszonyú sok ága van. Nem tudom, az itt élő ukránok, ők melyik ágát gyakorolják?
Hú, hát ez is egy nehéz kérdés, mondok egy személyes példát, folyamatosan nehéz kérdéseket teszel föl nekem, de köszönöm szépen az érdeklődésedet. Személyes példákat tudok mondani, meg amilyen ismereteim vannak, én ugye nem vagyok történész, de például ugye engem Ukrajnában kereszteltek meg, de mivel ez a szocializmusban volt még, és akkor kiderült, hogy körülbelül hány éves lehetek, tehát a 70-es évek végén,
nagyon fiatal,
igen. A 70-es évek végén például ugye az édesanyám tanárnő volt, és ugye hát a tanároknak megtiltották, hogy templomba járjanak, ezért a nagymamám Persze. titokban szervezett egy keresztelőt, amiről még anyukám se tudott, és a lakásban kereszteltek meg engem, de úgy, hogy anyukámnak fogalma sincs, hogy milyen pap keresztelt meg. Mert hogy ugye ezt annyira titokba kellett tartani, hogy konkrétan anyukám arra jött haza, hogy keresztelő van a nagymamámnál, és engem keresztelnek, és van 3 keresztanyám, meg 3 keresztapám.
Csodálatos.
De anya nem tudta, hogy milyen pap, mert ugye ez veszélyt jelentett volna rá. És akkor ugye tovább fűzöm a dolgokat, a rendszerváltás után megjött ez a pravoszláv görögkatolikus, és akkor kiderült, hogy a nagymamám az görögkatolikus, nagypapám pravoszláv. És akkor a külön templomba jártak, pedig egy faluban laktak, együtt laktak, tehát hogy ott tényleg annyira bonyolult, ahogy te is mondod.
Bizánci kereszténység az őrület.
Igen.
Tényleg, én mindig a Szent Efrém férfikarral szoktam ezt így bogozgatni néha, de hát ők is néha belezavarodnak.
Igen.
Remélem nem hallják. Tényleg nagyon összetett a dolog.
Igen.
És hát ez a sztori, amit elmondtál, azt gondolom, hogy ez már megérte.
Hát
tehát valóban ez filmszerű.
Igen, és akkor ráadásul most például ugye az van, hogy 2016 óta a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület például ugye kérvényezte azt, hogy Magyarországon legyen egy ukrán nyelvű atya, és akkor a kijevi görög katolikus egyház, tehát a kijevi központú görögkatolikus egyház delegált ide egy atyát, aki görög katolikus. Viszont ő olyan befogadó, hogy hozzá bárki mehet, és most mondok egy példát, hogy az én kislányomat is, végül ő keresztelte meg, és nagyon nyitott szellemiségű, és nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy most például én a görögkatolikus, ukrán görögkatolikus misékre járok, és ezt érzem magamhoz közel, pont az atya miatt, mert hogy annyira befogadó, nyitott, neki ugye van egy családja, három gyermeke, és nagyon-nagyon szimpatikus nekem ez, de őszintén nem tudom, hogy pontosan milyen vallású vagyok, de most ezt gyakorlom, és nagyon sokan járnak ugye a Damian atyához, ő minden vasárnap tart misét ukrán nyelven, és ahogy mondtam, ugye bárkit, aki hitéleti feltöltődésre vágyik, azt befogad, és jöhet a misére, úgyhogy nagyon-nagyon sokan szoktunk lenni a miséin, hát ünnepekkor meg aztán végképp, tehát most, hogy menekültek vannak, így minden ünnep alkalmával 2-3 misét kell tartani a Budapesten ahhoz, hogy beférjünk a templomba, különben az ukránok nagyon hívők.
Jó, hát igazából a menekültekről akartalak kérdezni, meg arról, hogy hogyan tudtok ti ebben részt venni, rendszeresen foglalkozunk ezzel különben a műsorban. Rutén és ruszin. Mi a különbség, vagy ez pontosan a népcsoportot jelenti-e, vagy a nyelvet?
Hát ebben is nagyon sok fölfogás van. Tehát ugye vannak olyan ukránok, akik azt mondják, hogy külön ruszin nincs, mert hogy az csak egy tájszólás. Most értem szerint én Magyarországon élek, itt Magyarországon őshonos a ruszin nemzetiség, tehát én azt gondolom, hogy különben a ruszinok, ők Ukrajna nyugati részében, ugye főleg Kárpátalján élő népcsoport, ők a ruszinok. De ugye ott is annyira keveredik, mert hogy ugye ott meg aztán három nép keveredik, ugye az ukrán, magyar, szlovák, és különben meg a ruszin, és hát ugye saját nyelvük is van, tehát amikor mondjuk egy ruszin tanár jött hozzánk mondjuk néptáncot tanítani, akkor alig értettük, mert ugye nem az irodalmi ukrán nyelvet beszélte, hanem a ruszin nyelvet. Tehát ugye ez is felfogás kérdése, hogy most akkor ez egy nyelv csak, vagy pedig egy népcsoport. Az én véleményem szerint ez egy népcsoport értelmszerűen, hiszen Magyarországon is hivatalos nemzetiségként ismerik el.
Világos. Na jó, és akkor voltatok ti ugye, mint ukrán nemzetiség, és ezzel csak jött a háború, nyilván hát ez pontosan olyan váratlan volt számotokra is, mint mindenki más számára, de nyilván, hogy hát gondolom elsősorban a nyelvtudás miatt, de talán nagyon sok minden más miatt is ti voltatok azok, akik leginkább tudtatok segíteni.
Ez egy érdekes felvetés. Igen, hát a nyelvtudás miatt mi tudtunk segíteni, de én azt vettem észre, hogy ugye a háború kitörését követő napokban már olyan magyarok is mentek
persze,
a határra, meg
hogy
a pályaudvarra,
hogy
semmi kötődésük nem volt, és mentek is autóval, és hozták a menekülteket a határól, jöttek a pályaudvarra.
És hát a mai napig azt gondolom, hogy ez tart. Talán nem olyan látványosan, de azt gondolom, hogy ebbe a munkába, sőt, hát biztos nagyon-nagyon sokan részt vennek, akiknek egyébként semmifajta családi vagy nemzetiségi kötődése nincsen.
Így van. Ez egy olyan példaértékű összefogás volt, ami számomra például nagyon megható volt. És egy kicsit érdekes volt, ahogy mondtad a sorrendet, hogy akkor te voltál a szószóló, és jött a háború. Hát úgy történt ez, hogy igazából engem jelöltek októberben szószólónak, de ugye a választások azok csak áprilisban történtek meg. Tehát igazából, amikor kitört a háború, én még nem voltam szószóló, de már lehetett tudni, hogy én leszek a szószóló, májustól ugyebár, hiszen a szószóló választás az úgy zajlik, hogy a lista első helyén szereplő személy, akit ugye jelöl az ukrán országos önkormányzat, az automatikusan szószólóvá válik, kivéve, hogyha összegyűjt több ezer szavazatot, mert akkor lehet képviselő. És ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert hogy például felhívott a nemzetiségi ombudsman helyettes a háború kitörése után egy héttel szerintem, hogy akkor szeretne bemutatkozni, hogy akkor mi valószínűleg együtt fogunk majd akkor dolgozni májustól, ha engem megválasztanak, de hogy akkor mit tudok neki mondani a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, miben tud ő segíteni. És ugye, hát én például személy szerint 25-én létrehoztam egy Facebook csoportot, ami önkéntes fordítókat toborozott,
nagyon fontos.
Először a barátaimat hívtam bele ebbe a csoportba, és ugye a barátaim hívták a barátaikat, és utána pedig már egy egészen nagy csoportunk létrejött, és mi már akkor kint voltunk a pályaudvaron, amikor különben még szinte, hogy nem is jöttek menekültek, mert hogy én biztos voltam benne, hogy ez az egyik legfőbb probléma lesz, hogy ide jönnek ugye Kelet-Ukrajnából, vagy akár Nyugat-Ukrajnából is az emberek, és nem tudnak egy kukkot sem magyarul. A magyarok meg persze oroszul, hát még talán az idősebb generáció beszél, de hát mi hogyan fogják megérteni egymást. És éppen ezért megbeszéltük a barátaimmal, hogy akkor kimegyünk felváltva a pályaudvarra, és akkor segítünk a hatóságok és a menekültek közötti kommunikációba, illetve hogy jöttek a civil szervezetek, akkor nekik is segítettünk fordítókkal, úgyhogy csináltunk ilyen prekladács, ugye az ukránul a fordító, hogy lássák az ukránok, hogy akkor tőlünk nem kell úgymond tartani, mert tudunk ukránul, és ugye a magyarok is lássák, hogy mi fordítók vagyunk. Úgyhogy hát ez volt az első, a második pedig ugye, hogy a görögkatolikus egyház, amit meséltem, az ukrán görögkatolikus egyház alapítványa, ő szombattól elindította az önkéntes központját a Hajós utcában, az ukrán országos önkormányzatnak a székhelyén. Ezt én javasoltam, hiszen ez egy központi helyen van, hogy akkor most az ukrán országos önkormányzat alakuljon át egy ilyen önkéntes központtá, mert akkor így könnyebben meg fognak minket találni a menekültek, és akkor jöttek is hozzánk nagyon sokan, illetve egyéb szervezetekkel, segélyszervezetekkel is felvettük a kapcsolatot, hogy meglegyen a kommunikáció. És például, amikor ugye létrejött a BOK, akkor ott volt egy ilyen picit átmeneti idő,
igen.
Amikor még a civilek nem tudták, hogy akkor mit csinálják azzal sok mindennel, amit ők összegyűjtöttek, de ugye a BOK-ba már például nem tudták elvinni, és akkor odahozták hozzánk a hajóshoz, és akkor mindenkit a hajóshoz irányítottak. Ami abból a szempontból meg teljesen jó volt, hogy ugye az ukrán menekültek, akkor megtudták, hogy hol van az ukrán országos önkormányzat, és akkor innentől kezdve, hogy amikor az év során megszervezünk bármit, akkor már tudják, hogy hova kell jönni, mert mondjuk ott osztottunk kikkártyákat, vagy ott osztottunk élelmet, vagy tisztasági csomagot. Tehát így igazából nyelven kívül még ugye a görögkatolikus egyházi alapítvány is, illetve más nemzetiségi önkormányzatok is vidéken főleg, Miskolcon, Nyíregyházán, Békés Csabán, Szegeden, Pécsett, ahol ugye több, sőt, ahol nincs is önkormányzat, ott is, de sok menekült van, ott a helyi ukránok azok oda mentek, és a hatóságoknak, illetve a cégeknek felajánlották a segítségüket fordításban, és mostanra most már koordinációs szerepet is vállalnak, például Szombathelyen létrehoztak egy ilyen kis iskola jellegű intézményt az ukrán menekült gyerekeknek, civil ukrán nemzetiségűek. Tehát mi is igyekeztünk hozzátenni a nyelvtudásunkkal, meg ugye az emberek ismeretével, hiszen azért hiába európai országról beszélünk, ugye szláv emberekről beszélünk, és picit más a mentalitásuk, mint a magyaroknak, és
persze.
Akkor próbálunk ugye így közvetíteni egy picit, mert lehet, hogy még a magyarok számára túl heves, túl vehemens, picit lehet, hogy sok, ami különben az ukránok számára meg teljesen természetes. És ugye nekünk meg, akiknek van közünk az ukránokhoz, mondjuk például én ismerem az anyukámat, ugye születésétől kezdve, én tudom, hogy mekkora lelke és érzelem világa van, tehát nekem nem fura az, hogyha mondjuk egy ukrán szenvedélyesebben beszél, vagy akár szenvedélyesebben kér valamit, az lehet, hogy egy magyar számára már picit meglepő, hogy most akkor miért ilyen vehemens. De ő nem vehemens, hanem ők ugye ezt így szokták meg ott Ukrajnában, hiszen szlávok, és ugye a szlávokról meg ugye alapvetően tudjuk, délszlávokról is, hogy sokkal vehemensebbek, mint a magyarok.
Világos. Liliana, mi most a helyzet? Hogyan tudtok ti most segíteni? Beszéltünk a kezdetekről. Azt tudom, hogy elsősorban, hát ki másra, hát nyilván a gyerekekkel foglalkoztok, hiszen nagyon sok gyerek van, aki ide került iskolába, annak ellenére, hogy nem beszéli még a nyelvet, és valahogy őket kell talán elsősorban fölzárkóztatni.
Igen, nagyon fontos a gyermekek oktatásának a kérdése, hiszen ugye, hogyha a gyermek nem jár iskolába, mondjuk, hanem csak otthon tanul online az ukrán iskolájába, ahol vagy van áram, vagy nincs, vagy van oktatása, vagy nincs, akkor ugye a szülő nem tud elmenni dolgozni. És ha a szülő nem tud elmenni dolgozni, akkor nincs pénze, ha nincs pénze, nem tud enni, nem tud ruhát venni. Szóval ez egy ördögi kör, úgyhogy próbáltunk is a nyár folyamán elindítani olyan folyamatokat, aminek következtében mondjuk gyerekek oktatásban részesülhetnének helyszíni oktatásban ukrán nyelven, de hát azért iskolát létrehozni sem egy olyan egyszerű dolog.
Hát nem.
Úgyhogy most egyelőre ott tartunk, hogy ha minden jól megy, és a Jóisten is segít, akkor el tudjuk indítani az ukrán nemzetiségi kiegészítő oktatást, ami ugye hétvégi oktatás, és például eddig is működött ez már, viszont nem államilag elismert szinten, nem hivatalos szinten, és amikor például jöttek a menekült gyerekek, akkor a mi vasárnapi iskoláinkba, például a görög katolikus egyházi iskolába hetente 250 gyerek jött úgy hirtelen,
hűha,
hogy akkor ők ukránok, és ukránul szeretnének tanulni, és ukrán gyerekekkel szeretnének lenni. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy terhet rótt ez ránk, de nem rossz értelemben, hanem ugye segíteni szerettünk volna, és a tanáraink is megpróbáltak mindent. Meg hát ugye a magyar iskolák közül is sokan átálltak erre, hogy kerestek ukrán pedagógusokat, és akkor valahogy próbálták ezt a helyzetet megoldani. Én még egyelőre nem látom a megnyugtató megoldást ebben a kérdésben, de ugye volt ezzel kapcsolatban nekem decemberben is megbeszélésem a kormány képviselőivel, illetve ugye a civil szervezetekkel is tartom a kapcsolatot, meg pont most lesz európai bizottsággal kapcsolatban egyeztetés ebben a témában, úgyhogy próbálunk erre valamilyen megoldást találni, de hát ugye nem tudunk egyik napról a másikra, vagy akár egyik hónapról a másikra iskolát indítani. Viszont én csináltam egy ilyen privát kis kutatást annak érdekében, hogy felkészülten tudjak menni például az Európai Bizottság által szervezett találkozóra. A menekülteket megkértem, hogy akkor a véleményüket írják meg az iskola kezdéssel kapcsolatban, tehát azoktól kértem a véleményt, akik magyar iskolába iratták a gyerekeiket, és hát volt, nem tudom, ilyen 8-10 kérdés, tehát nem egy professzionális kutatás volt, de mégis egy képet adott arról, hogy akkor hogyan viszonyultak a magyar iskolák az ukrán gyermekekhez, és különben az ukrán szülőktől az a visszajelzés jött, hogy többségében, tehát azt mondom, 80%-ban segítőkészen álltak a magyar iskolák, magyar tanárok, és különben a gyerekek is az ukrán gyerekekhez. De sajnos azért volt olyan visszajelzés is, hogy hát sajnos bántották az ukrán gyereket, mert hát ugye nem tudott megszólalni, és akkor a gyerekek azt gondolták, hogy mivel nem tud beszélni, ezért buta, hát és akkor elkezdték csúfolni ő az ukrán gyerek vissza. Tehát ebből konfliktusok is adódtak, de hála Istennek ebből sokkal kevesebb van, tehát a pozitív példából sokkal több van. Úgyhogy ez egy megoldandó kérdés. De például a civil egyesületeink szerveznek ugye ilyen szabadidős foglalkozást felnőtteknek is, vagy például az IOM irányításával létrejött egy Budapest Helps központ, azt hiszem, hogy Budapest főváros is benne van, főpolgármesteri hivatal is ennek a működtetésében, és ott például egy kórus alakult menekültekből.
De jó.
És én el is mentem a próbájukra különben, és például az egyik anyuka mondta, hogy neki 3 gyereke van, és ott ugye nagyon-nagyon sok dolga van, de hetente ez a másfél óra szombatonként, amikor ő én énekelhet ukránul, és a gyerekek től egy kicsit, hogy mondjam,
megszabadulhat, mondjuk ki, igen.
Hát a megszabadulhatot nem akartam mondani, de felszabadulva igen, énekelhet, mert hogy valóban, tehát 3 gyereket egyedül nőként egy teljesen idegen országban, ahol nem beszél a nyelvet.
Elképesztő.
Hát szóval tényleg le a kalappal, és tényleg hát többségében ugye nők jöttek, hiszen a férfiak nem jöhettek, és akkor a nő megfogta a gyerekét, jó esetben 1-2, de van, ahol ugye 3 gyerek is van, megfogta az idős szülőjét, és akkor bezsúfolódtak egy vonatba, vagy stoppal, vagy gyalog jöttek, és akkor megérkeztek ide Magyarországra, és nem akartak tovább menni, mert azt gondolták, hogy majd gyorsan vége lesz a háborúnak. És nem. És nem. Úgyhogy próbálnak beilleszkedni, és akkor próbálok mondjuk én is olyan dolgokat tenni, hogy mondjuk meghívom őket a parlamentbe.
Bocsánat, próbálnak beilleszkedni, és várják haza a férjeiket haza. Tudnak róluk valamit? Vannak információk? Vannak kapcsolatok?
Hát van, aki tud, van, aki nem. Igen, nekem is például ugye az unokatestvérem kint él, és nem, ő például nem akar eljönni Ukrajnából, és neki például a férje is katona, meg a gyereke is. Aha. És akkor van, mikor nem tud a gyerekéről semmit, és hát persze, hogy várják haza, hát mindenképpen. És hát persze az ukránok nagyon bíznak a győzelemben is, és ők mindent erre tettek most föl, mert szeretnének szabadulni az orosz hatóság alól, és ők nagyon bíznak abban, hogy ez sikerülni fog. Hát látjuk, hogy azért segítséggel ez sikerül, de azért az ukránoknak az elkötelezettsége ennek kapcsán az megkérdőjelezhetetlen. Tehát még így is, hogy mondjuk nem tud az unokatesóm a fiáról, akkor is azt mondja, hogy haza fog jönni, és meg fogjuk nyerni ezt a háborút, és szabadok leszünk végre. Tehát igen, várják haza természetesen a férjeiket, fiaikat.
Elképesztő, elképesztő. Te mi a helyzet a munkaerő piaccal, ha van ilyen? Tehát hogyan tudnak elhelyezkedni mondjuk egy ilyen anyuka, vagy ha vannak mégis férfiak, milyen lehetőségek vannak? És úgy is kérdezem ezt, hogy ki az, aki tud ebben segíteni, mondjuk esetleg a hallgatók közül, tehát mik azok a, nem tudom, munkaerőpiaci rések, ahova föl lehet venni ezeket az embereket, milyen a nyelvtudás, a kommunikációs képesség?
Hát annyira hogy... széles a spektrum a menekülteknek, hogy erre nehéz röviden válaszolni, mert mondjuk találkoztam egy professzorral is, például az egyik parlamenti látogatáson, aki azt mondta, hogy ő különben bármit elvállal, mert hogy ő különben nem katona, vagy nem harcképes, vagy nem behívóképes, úgyhogy őt nem hívják be, tehát elengedték, igen. És ő mondta, hogy ő bármit, hogy eltartsa, úgymond a családját, ő meg idősebb is különben, de van például olyan tanár, aki már közben egy gyárban dolgozik, és én úgy tudom, hogy ugye Magyarországon azért munkaerőben hiány volt, tehát jól is jön ez a persze. Sok menekült, aki viszont alig várja, hogy dolgozhasson. Tehát én azt gondolom, hogy az ukránokról eddig is az a kép volt, hogy ugye dolgos emberek, hiszen ugye egész Európát már a háború előtt is tulajdonképpen ellepték az ukrán alkalmi munkavállalók, most úgy értem, hogy akár Lengyelországban a földeken dolgoztak, a gyárakban dolgoztak, mert hogy nem igazán persze, volt munkalehetőség otthon. És akkor nagyon sokan ugye eljöttek Nyugat-Európába dolgozni, és akkor ugye hazadják a pénzt, vagy pedig dolgoznak rövid ideig Nyugat-Európába, és utána visszamennek Ukrajnába. Úgyhogy itt Magyarországon tényleg borzasztóan nagy a spektruma. Hát az anyukáknak az az elsődleges, hogy a gyereküket valahova el tudják tenni, akire vigyáznak, és ugye ebben például mondjuk a Migration Aid is nagyon sokat segít, hogy az ilyen idegenesen itt tartózkodó menekültek gyerekeit befogadja.
Vannak de ilyen más... ovik, bölcsik, ilyesmi?
Vannak. Például ugye a mi közösségünk is indított egy ovit, ovi bölcsi, ami ráadásul ilyen Montessori nevelési aha. Módszerű volt, és az közben már átvette a ökumenikus segélyszervezet annak a működtetését. Úgyhogy ezen kívül egy egyesület is, a Jegynyiszti is, az Egység Egyesület is indított egy ilyen kis óvodát. Tehát igen, tehát azt mondom, hogy az oktatásnak több szintjén is volt ilyen kezdeményezés, és van is. Aki különösen nagy probléma, azok a középiskolai korú gyerekek. Aha. Mert nekik aztán különösen nehéz megtanulni a magyar nyelvet, ugye.
De ők legalább, gondolom én, tudnak valamelyest angolul.
Hát igen, csak mondjuk például az ő szüleik nem biztos, hogy vannak olyan anyagi helyzetben, hogy mondjuk egy angol nyelvű vagy a magániskolába beírassák.
Ja,
őket.
Persze, csak hogy a mindennapi akkor, kommunikáció talán könnyebb számukra.
Hát igen, csak ugye nekik meg mondjuk le akarnak például érettségizni, akkor lehet, hogy a szüleik aha. Úgy döntenek, hogy akkor inkább tanuljanak online ukrán iskolában, hogy ugye utána ukrán rendszer szerint le tudjanak érettségizni, és akkor ezek a gyerekek ugye teljesen kiszakadnak, nem tudnak egyáltalán beilleszkedni a magyar gyerekek közé, hiszen nem magyar iskolába járnak, hanem mondjuk otthon tanulnak, és nagyon magányosak, hiszen ugye nincsenek barátai, és akkor most kimegy a, nem tudom, a lakótelepnek az udvarára, és akkor ott azt mondja angolul, hogy hello, I am here. Tudod, annyira nehéz nekik, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetben levő korosztály, úgyhogy mindenképpen szeretnénk nekik is, és például mondjuk én most pont... egy gyermekjogi szakértővel együttműködve azon dolgozom, hogy legyen egy ilyen pont középiskolásoknak szóló te és a jogaid előadássorozat, workshop együtt, és a Gyermekfiam Akadémiával is együttműködök ennek kapcsán, hogy valahogy ezt a kamasz lelki világot meg tudjuk érinteni, meg tudjuk szólítani, és akkor tudjuk nekik azt jelezni, hogy nem vagytok egyedül, mert szerintem ők a legveszélyeztetett tettek ebben a szempontban, azt gondolom.
Hát, ez biztos, nagyon, nagyon nehéz helyzetben vannak ők, meg hát nyilván nektek se könnyű. Hogyan tudnak az emberek segíteni? Persze, mindenki segíteni akar, és mindenkiben benne van a jó szándék, csak nagyon sok a forma, és nagyon sok a csatorna. És igen. Nyilván valaki összeszedi a kinőtt ruhát, és elviszi oda, ahol már hatalmas, tényleg konténerszámra állnak a ruhák. Van, aki szeretné élelmiszerrel, így úgy, amúgy. Hogyan lehet ezt leginkább, vagy legjobban becsatornázni?
Én azt gondolom, hogy a legnagyobb segélyszervezetekhez érdemes fordulni.
Aha.
Én például személyesen is ugye több segélyszervezetnél is jártam, és megnéztem a munkájukat, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon professzionálisan segítenek, és hát ennek a szakértői tulajdonképpen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a legjobb, hogyha nem
baptisták,
egyéni gyűjtés
reformátusok,
van, így
Caritas,
van, református,
Málta.
Máltai, így van, így van. Én ugye Máltai, Beregszászi Máltai Szeretetszolgálatnál voltam kint, ők ugye például a belső ukrajnai menekülteket, akik különben még arra sem volt pénzük, hogy átjöjjenek a határon,
aha,
és ott ragadtak Kárpátalján. Szóval, hogyha ugye ezeknek a nagyobb szervezeteknek adják ezeket az adományokat a magyar emberek, akkor biztos, hogy jó helyre jut, mert ugye ezek tudják, ezek a szervezetek, hogy hova kell eljuttatni.
Meg főleg azt, hogy mit. Tehát pont most mondtad Beregszászt, tudom, hogy ott a Málta nagyon sok agregátort vitt ki, ami nyilván egy ilyen földi halandónak nem jut eszébe, vagy egy budapesti földi halandónak, hogy
igen,
agregátor,
igen.
De hát persze, hiszen áramot kell termelni, és azt
így
meg
van.
Ugye motorral kell és benzinnel.
Így van, így van. Hát ugye ez az áram kimaradás az, hogy ugye az oroszok azok ugye a civil infrastruktúrát, energetikai rendszereket támadják. Ez azt jelenti, hogy ugye a nap nagy részében nincs se áram, se fűtés, se semmi, és igazából ugye ott vannak a hidegben, meg a sötétben, és próbálnak akkor élni, és pont múltkor egy anyukának egy ilyen, hát nem is tudom, ez egy tanárnő különben, Beregszászon, igen, és anukának egy ilyen videóját láttam, aki sírt, hiszen két kisgyerekkel, akik ráadásul lebetegedtek, ott volt a sötétben, és még az is kiszámíthatatlan, hogy mikor van áram. Tehát, hogy még azt sem tudják kiszámolni, hogy jó, akkor mondjuk ma délután 6-tól este 10-ig lesz áram, akkor minden gyorsan elintézünk, főzünk a gyerekeknek teát,
föltöltünk, igen.
Így van, föltöltjük a telefont, nem tudom, bármit csinálunk, kimossuk a ruhát, ilyesmik, de nem tudják még ezt sem nagyon sokszor, és hát ugye például ezen is próbálnak dolgozni a Ukrajnában, hogy azért valamelyes kiszámítható legyen, na de hát háborúban. Tehát ugye, amikor halnak meg az emberek a fronton, akkor ugye az az elsődleges, hogy ugye ott valahogy sikereket, illetve ellenállást tudjanak tanúsítani, és hát ugye a következő az, hogy jó, hát akkor most akkor mikor van áram a civileknél, az már egy következő kérdés. Viszont azoknak az embereknek, akiknek még arra sem volt pénzük, hogy kimeneküljenek az országból, ezek nagyon fontos kérdések. És azért gondolom azt, hogyha a magyar emberek segíteni szeretnének, és tényleg nagyon nagy szükség van a segítségre, főleg, hogy az várható, hogy még ezen a télen, kora tavasszal, illetve tavasz folyamán itt nagyon-nagyon nagy harcok lesznek. Tehát amit tudnak segíteni, azt mind a nagyobb szervezeteknek adják, szerintem a segélyszervezeteknek, mert ők valóban el tudják juttatni a megfelelő helyre. És akkor például ugye, amit láttam a Beregszászi Máltaiaknál, igen, az agregátorok, de például én mondjuk elmentem egy közösségbe a Beregszászi Máltaiakkal, Szolyvára, ahol csupa anyuka, csupa karul ülő gyerekekkel, és én végig sírtam a beszédemet, mert rájuk néztem azt a reménytelenséget, amit láttam a szemükben, és utána egy hónap múlva megint mentem ki, és akkor mondták, hogy már nincs mit enniük, és ugye én vittem, hát a saját pénzemből vásároltam ugye tésztát, meg vittem gyerekeknek csokit, és hogy milyen, meg almát, és hogy milyen hálásak voltak azért az egy csomag tésztáért, én el nem tudom mondani, és én úgy zokok, mert hogy el sem tudjuk képzelni, hogy milyen reménytelenségben élnek ezek az emberek ott, és ugye esélyük sincs arra, hogy ott például kint munkát találjanak, de a karon ülő kisbabával még át se tud jönni a határon. Szóval ezért mondom, hogy a segítségre továbbra is nagy szükség van, és azt javaslom, hogy a nagy magyar segélyszervezetekhez forduljanak az emberek, és amit tudnak adni, azt adják, tartós élelmiszer, ruha most télen, meg hogyha pénzgyűjtés van, akkor a nagyobb szervezeteknek teljes biztonsággal lehet adni pénzt is, mert mindenre szükség van. Mondok megint egy példát, a mi egyesületünk az például kéz- és lábmelegítőkre gyűjtött, mert hogy nincs fűtés. És ugye most ott az agregátor jó, most vagy van a lakásban agregátor, vagy a lakás mellett agregátor, vagy nincs, de a kézmelegítő meg a lábmelegítő az ott van. És akkor ugye 6 óráig tudja melegíteni a kezét meg a lábát az ember. A gyerekének például. Mindenre szükség van, és sajnos nem látható még a vége ennek a háborúnak, bár azt mondják, hogy ugye az emberek olyan 20-22 nap után hozzászoknak az adott helyzethez, na de hát ehhez a háborúhoz szerintem nem lehet igazán hozzászokni, mert mindig segítségre van szükség.
De apropó segítség, ez ugye alapvetően egy kulturális műsor, és arra gondoltam, hogy maguk a kulturális intézmények már mint magyarországiak is tudnak segíteni, hiszen láttam, hogy nemrég vittetek gyerekeket a fővárosi nagy cirkuszba, és azért vannak még helyek, hogy egy kicsit fordítsuk meg a dolgot, most elmondtad, hogy miben tudnak segíteni az egyének, de hogy ilyen intézmények, hogyha ők azt mondanák, hogy van egy gyerekműsorunk, van egy ilyen programunk, van egy ilyen lehetőség, ők hogyan tudnak megtalálni titeket, vagy ti folyamatosan keresitek velük a kapcsolatot, hogy működik ez?
Próbáljuk keresni velük a kapcsolatot, és én például ugye most már mozival is felvettem kapcsolatot, ugye a cirkusszal is, akkor egy zenész színházzal is. Én azt mondom, hogy aki tud segíteni, az egy óriási segítség, hiszen ennek a menekülteknek nincsen pénzük arra, hogy elvigyék a gyerekeiket bármilyen kulturális eseményre, és például ugye ez a cirkusz, most már ugye másodszor vittem menekült gyerekeket, és olyan hálásak voltak, hogy egy ilyen programon részt vehettek, hiszen az anyukáknak nincs erre pénze. A gyerekek viszont gyerekek, és a gyerekek azok szeretnének egy picit kikapcsolódni.
Hát meg feletteti velük a mindennapokat, azért
így
azt ne
van,
felejtsük el.
Így van, így van. És ugye én decemberben Győrbe is szerveztem egy koncertet, oda is 200-250 menekültet tudtam vinni, ott a MÁV is segített, hogy ingyen tudjanak utazni. Tehát akinek ilyen felajánlása van, az keresem például engem. Van egy címem ukránszószolok@gmail.com, minden ilyen lehetőségnek nagyon-nagyon örülünk, és nagyon-nagyon hálásak a menekültek, hogyha egy ilyen lehetőséget kapnak, mert, ahogy mondtam, nincs erre anyagi lehetőségük, hogy a gyerekeiket elvigyék bárhova is, és hát a kicsi gyerekeknek pedig azért szükségük van élményre, ingerre, hogy legalább egy picit gyereknek érezzék magukat ebben a szörnyű helyzetben.
Hát legyen ez a végszó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon örülök, hogy beszéltünk. Grexa Liliánával, ukrán nemzetiségi parlamenti szószólóval beszélgettem. ukránszószolok@gmail.com. Ugye ez a címed, itt lehet téged keresni. Én még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát nagyon sok erőt, kitartást, és nem tudom, mit kell kívánni nektek.
Hát győzelmet Ukrajnának, és békét a világnak, és békét is, hogy az emberek szabadon éljenek, és tényleg nagyon hálásan köszönök minden ukrán menekült nevében is, bár nem vagyok úgymond felhatalmazva, de ugye ezáltal, hogy nemzetiségi szószóló vagyok, én próbálok nekik is segíteni, és tényleg azt tudom mondani, hogy eddig mindenkitől azt hallottam, hogy nagyon köszönik a magyarok segítségét, meg azt, hogy befogadják őket, hogy odafigyelnek rájuk. Például egy ember még egy dolgot hagy mondjak el, hogy egy menekült azt mondta nekem, hogy egy szomszéd odajött hozzá, hogy megosztja vele az internetet. És ez is egy óriási segítség. Tehát bármi, ami egy jó szó is nagyon nagy segítség, és tényleg nagyon köszönjük mindenkinek, aki segíteni akar, és mindenkit Isten áldjon, aki segít ebben, mert hiszen nagyon nehéz helyzetben vannak az ukrán menekültek, és az ukránok is maguk, úgyhogy nagyon köszönöm neked is a beszélgetés lehetőségét, meg az, hogy ilyen széles körben át tudtuk beszélni ezt a témát.
Ne viccelj, én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Grexa Liliana, köszi még egyszer, szia!
Sziasztok!